25. Mindig matematikai hasonlatokkal hozakodott elő, ha érezte, hogy megint elég undok volt, mert azokat én nem értettem. Megmondtam neki a hajó korlátjánál, hogy mit csináljon a 10 000 lelkével. Szeredi leült egy kötélcsomóra, a kajütfalnak támasztotta a hátát, és halkan pöcögtette új hangszerét. Inkább őt hallgatta. Előszedtem a cigarettámat. Medve is elhallgatott. Aztán gondolt egyet, felén fordult, és elkezdte mondani előről rendesen a mi atyánkot. Talán, hogy ezzel szereljen le, vagy békítsen ki, vagy értesse meg magát. Add meg a mi mindennapi kenyerünket ma, mindenkinek, a bébének, Szeredinek, Zsoldosnak. És akkor már nekem is, mert akkor mégis fontos, én is ott akarok lenni, megszoktam a vén hülye pofájukat. Szeredi felnézett egy pillanatra. Aztán megint lehajtotta a fejét, játszott tovább. Medvének voltak ilyen érzelmi rohamai, bár nem mondom, hogy gyakran életében. Biztosan cigarettát akart tőlem, gondoltam. De nem bántam. Semmit sem bántam már. Langyos volt az éjszaka, és a hajó langyos deszkái közé becsapott a folyó csípősebb levegője. Nyakunkba mart finom hűvösségével, bujkált a fedélzetem. Felültem a korlátra. Medve csak ugyan felélénkült hirtelen, és pimaszul, jókedvűen rimánkodni kezdett egy cigarettáért. Éppen bele akartam hajítani az üres dobozt a vízbe. Szeredi már egészen folyamatosan pengette az új tangót, amit tegnap éjjel a Főreál földszinti folyosóján is hallottunk kiszűrődni a negyedévesek társalgójából. Simulj hozzám, hajt az óra. Uramisten, gondolta Medve. Hogy megszoktam őket? Mint a patyolat, gondolta nagyjából. Memphis, Nélus, Tutankhamen. Keresztrejtvények, kórház, uramisten, gondolta. Tulajdonképpen micsoda lappangó, rejtett, megbízható boldogság ez velük lenni. Igazán kinyalhatják a fenekemet, de ha ez a vén marha most beleesne a korlátról a vízbe, utána ugranék, mint a mindennapi kenyeremért. Nem is a szép személyért. De hát össze vagyunk kötözve. És még csak nem is úgy, mint a hegymászók vagy a szeretők. Nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honossága, lakcíme van, stesz, vesz, szerepel, ugrál a világban, hanem igazából nagyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt. Tejsav vagy gyanta. Valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból. Valami kenyérízű, ami nélkül most már nehéz volna meglenni. Pedig nem erről volt szó eredetileg, nem csak kenyérről. A harisköz esős járdájáról volt szó, gondolta Medve. Veronikáról, az ég alkonyati lilaságáról, hosszú, unalmas délutánokról, a tavasz tavajról már ismerős vadlátságáról, a trieszti öbörről, az anyja szép arcának hegyke pillanatairól. Most megint kedves volt, délelőtt, gondolta Medve. Persze, jön a nyári hosszú szabadság, s a szíve mélyén ő is unja leveleinek korholó elégedetlen hangját. Édes fiam, megint csak pár üres, lélektelen sort írtál, kár a bélyegért, ha nem tudsz közvetlen, meleg természetes szavakkal beszámolni magadról. Bizony, nagyon elszaborítottál a történelem és a német osztályzataiddal. Én biztosra vettem, hogy a kedvemért megszerzed a tiszta jelest. Nem veszed komolyan a tanulást. A minősítése is rossz volt. Tehetséges, nem elég szorgalmas, jómodorú, komoly, zárkózott, de néha gyerekesen élénk, önfejű. Ne légy önfejű, buzdította az anyja. Hát ezt kell hallanom rólad. Vallásos, de kissé falánk. Orbán Elemér minősítésében ez állt. Én még aránylag jobban jártam, gondolta Medve, de sajnos nem volt elég önfejű ahhoz, hogy ne okozzon neki fájdalmat anyja elégedetlensége. Mégis nehéz lett volna komolyan vennie, nem csak a tanulást, hanem mindnyájukat. Az is bántotta, hogy Marcell főhadnagynak csalódást szerzett. Sajnálja, nem akarta. De nem teheti sem az anyja kedvéért, sem Marcel kedvéért, hogy komolyan vegye, egy pillanatig is elfogadja az ő világukat, mert ez fizikai képtelenség volna. Nem férünk bele, gondolta. Már azzal sem, ami BB-vel, Szeredivel, a többiekkel összeköt, hát még egymagamban az eredeti teljességgel. De hát titokban az anyja is unta saját nehezteléseit, kívánalmait. A lelke mélyén okosabb volt önmagánál, s tudnia kellett, hogy eredetileg másról van szó. Másról, gondolta medve. De persze igazán nem Szeredi tömpe orráról, se zsoldos szájharmonikájáról, se semmilyen féléről. A lópikula se képzelte ezt. Oldalba kapott bennünket, gondolta, mint egyszer a hóesés. Olyan oldalról ért, ahonnét nem is vártunk semmit. Szerencsére nem kell törődni vele, mert elpusztíthatatlan dolog. Sőt, éppen mert megvan, kezdhet az ember mással törődni. A kenyér nem elég. Kovászos uborkát árultak, gondolta, a vámház sarkánál a kofák, a rakparton, ahol a gyümölcspiac kezdődött. Hosszú nyelű, lukacsos fakanállal meregették a hordóból. Egyszer pedig együtt utaztak Ceglédig Kerling Béla teniszbajnokkal. És egyszer este egy 40-50 éves, csontos arcú, ismeretlen férfi cigarettázott a Fiumei gyors folyosóján. De ő aztán leszállt az anyjával Siófokon. Színes asztalkendő, nyári reggeli a verandán, gondolta. Vagy folyosóra kiszűrődő szinkópált zongora szó, vagy akár a tanszerládája zöld fedele, a főállé. Még a porta is, a kapus hosszúkás, sivár szobácskája, és a fogda rosszul világított deszkafala, rácsai hámlóvakolata, mint egy vidéki állomás harmadosztályú várótermében éjszaka a csatlakozást várva. És persze egy nagyon régi karácsony éjszakája. Az egész, gondolta, ami most már egybeillik és összefér, mert valamilyen. Noha semmi sem fontos, és igazán mindenki tehet egy szívességet. Jó volna egy cigaretta, gondolta. De a kenyeret mindig nagyon szerette. Egész életében mindent, nem csak a húst, hanem a levest is, túrós csuszát, csokoládét, szilvát, mindent kenyérre levet. Máskülönben nem érzi igazán az ízüket, magyarázta egyszer. Adj egy cigarettát, BB! A korláton ültem, ahogy félig suttogva felén fordult. Mohón, szemérmetlen, jókedvű szemtelenséggel kezdett könyörögni. Éppen be akartam dobni a vízbe az üres katuját. Nem adok, mondta. Nem tudom miért, de valahogyan tétovázott a kezem. Úgy fogtam az üres memphises dobozkát, mint amíg volna benne, és nem úgy, mint értéktelen holmit, ezt tévesztette meg medvét. Leugrottam mégis a korlátról, mert Szeredi felnézett rám egy pillanatra, s láttam, hogy idegesíti, nem szólt. Biztosan ő is azt hiszi, hogy van még cigaretta a dobozban, gondoltam, s félti a víztől. De nem szól, mert az én dolgom. Enyém a cigaretta, s ha bele akarok esni a Dunába, hát egyen meg a fene cigarettástól, essek, majd kihalásznak valahogy medvével. De nem volt már a skatujában. Az utolsó Memphisre gyújtottam rá az imént, Júliától kaptam délelőtt. Titokban dugta a zsebembe, hogy az ura ne lássa. Ő volt az egyetlen, aki soha nem kérdezett tőlem semmit az intézetről, és mindvégig az volt a gyanúm, hogy mindent tud. Ami persze képtelenség. Búcsúznom kellett tőlük elég hamar. Felemelte rám szép fiatal kreol arcát. Nézett a szemembe, kicsit kancsalítva. Fájt a szeretete, fájt a reménytelenség. Fájt, hogy túléltünk mind a ketten valami jóvá tehetetlent. Mégis alig fájt. Vagyis inkább egészen csendesen fájt. Egészen messze, de olyan erővel és olyan mélyen, ahol azt az egy-két biztos dolgot tudtam. És ahogy szelíd galván áramával átjárta a nehezen szerzett, titkos, elvehetetlen nyugalmamat, egy pillanatra világossá vált a talaj alaprétegződése, amin éltem. A kimondhatatlan érzés, hogy mégis minden csodálatosan jól van, ahogy van. Júlia arcára megkezdett mosoly forrósodott. de aztán ennyiben maradtunk. A mosolygás soha félbe nem hagyott kezdő pillanatánál. Zsebre vágtam az üres Memphises dobozkát, mint ha még volna benne. Nem adok! Ebéd után még majdnem tele volt, amikor medvét megkínáltam, s nem gondolta, hogy azóta szétosztogattam. Tovább könyörgött. Borzasztó erővel tudott megkívánni ezt-azt. No, adj egyet, édes jó bébi, ne rondáskodj! Végül nem álltam tovább, és megmutattam neki az üres katuját. Odaadtam az égő cigarettámat. Mohón nagyot szívott belőle. Aztán Szeredi következett. Lassan, méltóságos nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze, egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül, saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását a nyugalom biztos hajó súlyába zárva. Medvével a korlátnak támaszkodtunk. Szeredi magába merülve pöcögtette krómtölcséres furcsa hegedűjét egészen halkan. Ha sorra került, beleszippantott közös Memphisünkbe, melynek a parazsa nagyra nőtt, ahogy adogattuk körbe, s megvilágította az arcát egy másodpercre, talán az ujját is égette, mert már inkább csutka volt, mint cigaretta. De takarékosan végig szívtuk.